Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A Keresztény Kutatók című sorozat keretében most Antal Istvánnal beszélgetek. A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért társadalmi csoportokat kutató központ vezető helyettesével. Szeretettel köszöntöm Antal István kollégámat, és kérem, hogy mutatkozzon be, hogyan került a kincsbe, és mi az a kutatói életpálya, amit nekünk el szeretne mondani.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a felvezetést. Üdvözlöm a hallgatókat. A kincsben már 4 éve dolgozom lassan, és a Társadalmi Csoportok Kutatóközpont nagy részben roma kutatásokkal foglalkozik. Arra kértek, még amikor ide kerültem, hogy építsünk fel egy olyan kutatóközpontot, olyan csapatot, amely a romák népesedéssel, demográfiával kapcsolatos folyamatait kíséri, követi és kutatja. És ehhez kapcsolatban hoztunk létre egy olyan csapatot, akik kikértenek ehhez. A roma társadalompolitikai folyamatokhoz, demográfiához, népesedéshez és különböző szociálpolitikai háttérfolyamatokhoz is. Én végzettségemet tekintve szociálpolitikus vagyok, de abszolváltam a szociológia doktoriskolába is, folyamatban a doktorálás, és a csapatom nagy része is hasonló kvalitásokkal rendelkezik, akikkel sokat vagyunk terepen. Ugyanis itt nem tudom, mennyire menjünk bele a szakmába, de nem hiszem, hogy szükséges annyira. De itt nagyon nehéz roma kutatásokat végezni itt hazánkban, és Kelet-Európában, Közép-Európában is, hiszen nem állnak rendelkezésre adatok. Olyan adatok, amelyek vagy nagyon nehezen állnak rendelkezésre ezek az adatok, és nekünk sokszor kis kutatásokkal kell egyéb folyamatokat megnéznünk, amik a romákkal kapcsolatosak, és mintát kell vennünk. Népszámlálásokkor tudunk különböző adatokat, de tudjuk jól, hogy ez már 11-ben volt, 11 éve. Ezek az adatok már nem annyira használhatóak, ha szakpolitikai háttérhez szeretnénk, döntés előkészítéshez szeretnénk szakmai anyagot adni. Ezekhez frissebb anyagok szükségesek. Sok esetben telepre kell mennünk, hogy ezeket megtaláljuk, vagy éppen rálássunk. És sok esetben nagyon nehéz dolgunk is van, hiszen a közösségben meg kell találni a szereplőket, akik utána a roma közösséghez el tudnak minket vinni, és velük professzionális adatfelvételt tudunk végezni. És persze vannak ilyenek, és nagyon szép eredményeink is vannak. A roma lányok projektet néztük meg, és ott látjuk, hogy milyen folyamatok vannak, milyen eredményeket értek el a program segítségével, a civil szervezetek, az egyházak is. Látjuk azokat a folyamatok, melyeket még fejleszteni szükséges.
Tudnánk esetleg valami konkrét példát mondani ezekre, hogy mik azok a pozitív változások, folyamatok?
Azt látjuk, hogy a roma fiatalok, lányok és fiúknál egyaránt a iskolai lemorzsolódás az egy nagy probléma. És ebből kifolyólag nagy probléma az is, hogy a munkaerőpiacon nem tudnak boldogulni, vagy kevésbé olyan munkahelyeket találnak, ami nem ad kellő fizetést a megélhetéshez. És azok a programok, amik segítik azt, hogy nem morzsolódjanak le, azok a jövőben azt biztosítják a fiataloknak, hogy szakmájuk lesz, olyan munkahelyet tudnak találni, amely megélhetésre megfelelő lesz nekik, és a gyerekük se születik meg ideje korán. Sok olyan tinédzser roma lány van, aki még a felnőtt kor betöltése előtt gyereket vállal. Hál' Istennek már azért nem 14-15 évesen, de 17-18 évesen igen. Sőt, itt a már felnőtt kor, de 19-20 évesek inkább már azok, akik többségében gyereket válnak. A szakma a korai gyermekvállást 19-20 alatt határozza meg, tehát már nem beszélhetünk tömeges 14 éves anyákról, de azért még, ha megnézzük a szakmatanulás is, azért nagyban 18 éves korban fejeződik be, és ha valaki gyermeket vállal, vagy éppen lemorzsolódik a gyermeket vállal, utána nehezen tudja befejezni, vagy nehezen tudja elvégezni ezeket a képzéseket, és szakmanélkül kerül ki a munkaerőpiacra, vagy ki se kerül, mert gyereket nevel.
Vagy gyerekeket nevel, vagy gyerekeket, tehát jönnek a következő
így van,
gyerekek.
Így van. És hogy minden gyermek számukra kincs, a gyerekek szülessenek meg, de abban az időben szülessenek meg, amikor már a készen áll rá a szülő, és felkészülten tudják majd felnevelni, hogy olyan életük lehessen ezeknek a gyerekeknek is, amelyet a szülők szeretnének, mert így nem tudják megadni számukra azt, amit amúgy, amire vágynak. Nagyon sok roma anyukával, sok férfival, kukával is beszélgetünk, és ők elmondják, hogy szeretnék azt. Tehát az a előítélet, hogy nem szeretnének romák dolgozni, vagy nem akarnak tanulni, azt mi látjuk, hogy nem igaz. Azt látjuk, hogy mindenki nagyon szeretné, hogyha jobban élne a saját gyereke, mint ő maga. Jobbat akarnak nekik. Sok esetben nem tudják, hogy az hogy kell.
Sőt, én azt gondolom, hogy a fiatal felnőttek, a fiatal szülők is jobban szeretnének élni, mint az ő szüleik. Tehát van egyfajta ambíció is a fiatalokban.
Azt látom, nagyjából ez meg is valósul. Tehát, hogy a mostani eredményeket látva, meg az életszínvonalat látva, kutatásainkkal is igazolható, hogy például a túlzsúfolt lakhatás az már nem olyan szintű, mint volt ezelőtt 30 éve. A fiatalok azért tudnak, akik dolgoznak, vagy kapnak akár rosszul fizető, vagy számukra nem olyan jó fizető állásokat, abból is tudnak lakást, vagy éppen házhoz jutni, önálló házhoz, hiszen munka viszony mellett tudnak olyan támogatásokat igénybe venni, amely biztosítja számukra a lakhatást. A csokot, a falusi csokot igénybe tudják venni. Látjuk, hogy tömegével veszik igénybe a felzárkózott településeken, vagy szegényebb településeken is ezeket. Persze ehhez kell munkaviszony, ezt ne felejtsük el, de már sokan tudnak munkát vállalni, hiszen a másik tapasztalatunk az, hogy bemegyünk egy településre, találunk férfiakat, inkább idősebbeket, vagy fiatalabbakat, de a munkaképesek azok nincsenek otthon. Azokat délután tudjuk, hogy be is tudjuk elérni, vagy hétvégén. És sok esetben ez egy szürke vagy fekete munkát akár, de dolgoznak. Dolgoznak, persze a kedvezményeket, támogatásokat, azokat csak a fehér, tehát a regisztrált munkaviszonnyal tudják igénybe venni, de az is jó látni, hogy már vannak olyan lehetőségek, ami megélhetésüket számukra biztosítják. De azért folyamat, hogy ezekből lehet átmenni utána szépen ösztönzőkkel a munkaviszonyba is, ahol van társadalombiztosítási jogviszonyuk. Tehát, hogy ez a folyamatok nem rosszak, sőt, kifejezetten jók, van hova fejlődni, ez egyértelmű. Meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudjuk ezeket a társadalmi csoportokat, itt a romákat és a szociálisan hátrányos vezetőeket olyan programokkal segíteni, ami hatékonyabbak. Ezek persze, mi csak kutatásokat végzünk, vagy csak persze idézőjelben, és a szakpolitika, maga politika feladata az, hogy ezeket felhasználva jó döntéseket hozzon.
Gondolom, hogy modellprogramokat kutattok főleg, tehát ehhez kell egy nagyon nagy terepismeret és egy nagyon nagy társadalomismeret is, hogy az országban milyen olyan támogatott roma társadalmi felzárkózási programok vannak, aminek az eredményességét érdemes megfigyelni és kutatni.
Alapvetően társadalmi problémát kutatunk, tehát megnézzük, melyek azok a társadalmi problémák, amelyekre szükséges nekünk reagálni, megnézni a hátterét. Hál' Istennek azért a kormányon belül meg a civilek is látják ezeket a társadalmi problémákat, ezért a civilek és a kormányzat is olyan programot indított el, amire próbálnak ezekre válaszolni. Mi pedig azt nézzük meg, hogy ezek a társadalmi problémák milyen formátok mentén alakultak ki, vagy hogyan változnak. És ebben adunk tanácsot, szakmai hátteret a döntéshozóknak. Tehát, hogy ezek nagyon jól összecsengenek, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, de nem kifejezetten azt mondanám, hogy a modellprogramokat kutatjuk, hanem a folyamatokat kutatjuk, a társadalmi folyamatokat. És ebben helyezkednek el a programok. Mi nézünk olyat is, ami pont mondjuk nem modellprogram, hogy most egy folyamatban lévő kutatásunk, hogy mi helyzet a roma fiúkkal. Mert roma lányokkal kapcsolatban vannak modellprogramok, roma nőkkel kapcsolatban is, de kevesebb szó esik a roma fiúkról. És meg szeretnénk azt is nézni, hogy a roma fiúkkal mit tudnak kezdeni a 10 éves koruk közepén. És látjuk azt, hogy nagyon sokszínű itt a társadalmi probléma. Egy biztos, hogy magasabb a lemorzsolódásuk a fiúknak. És erre több válasz, vagy több megállapítás is lehet. Az egyik az, hogy minél hamarabb szeretnének pénzt keresni. Minél hamarabb pénzt akarnak keresni valahogy. És van, amikor eredményesebben is tudnak pénzt keresni jelenleg, mintha elmennének szakiskolába. Hiszen az nagyon hosszú idő, 2-3 év, mire elvégzik, vagy lehet több is, és nem kapnának kevesebb pénzt azzal a végzettséggel, nem kapnak most kevesebb pénzt, mintha olyan végzettség lenne, amit a szakma megkövetel. És a munkaerőpiac most hiány van, és minden dolgos kézre szükség van. És erre reagálnak a roma és szegényebb családok is. És elmennek a fiúk dolgozni. És ők a fizetésből szépen öltözködnek, saját családot tudnak már kialakítani, és ez egy jó hír. Viszont van olyan is, ez a jobbik eset, van olyan is, amikor a szociogazdasági hátterük miatt morzsolódnak le, nincsenek meg azok a jó példák, azok a jó utak, amikor látjuk, hogy mondjuk el tud menni akár 20-30 kilométerre rendszeresen a szakiskolába, lehet, hogy éppen hónap végén nem veszik meg a bérletet, nem tudják megvenni, és minden nap vesz buszjegyet, a hónap végére már nem lesz buszjegyre való. Hiányzások sok lesznek az iskolába, nem tud igazolni, és ott már rögtön van egy probléma. Tehát sokféle utat látunk, sokféle problémát, erre nem egyszerű jól válaszokat találni, de azt is látjuk, hogy ez hosszú távon nem fenntartható. Az, hogy a szegényebb roma fiatalok nagy része elmorzsódik, és nem szerez szakmát, az hosszú távon munkaerőpiacon meg fog jelenni egy hiányként. Pontosabban egy olyan csoportként, aki hiány szenved. És a munkaerőpiacon, amikor nem a munka alkalmak, és maguk a képzettek vagy képzettek nem tudnak szót érteni, tehát nincs meg az a összhang, akkor mindenkinek probléma lesz, hiszen nem lesz olyan munkás kéz, aki el tudja végezni a munkát, és nem lesz munkájuk azoknak, akik még szakma nélkül ott állnak. Tehát, hogy ez hosszú távon egy olyan stratégiai kérdés, amire választ kell találnunk. Persze itt a szakképzés megerősítése egyértelmű feladat, jó kérdés, hogy hogyan lehet behozni a szegényebb és roma fiatalokat. Itt látszik, hogy elválasztom a szegényebb és roma fiatalokat, mert sok esetben ez összecsúszik. De vannak olyan roma családok, ezt is el kell mondani, akik nem feltétlenül lennek szegénységben, vagy hátrányok között, de számukra más probléma jelenik meg. Sokszor az előítélettel találkoznak egy-egy helyen, akár munkahelyen, akár az iskolában, szórakozó helyeken. Hál' Istennek azt tudjuk mondani, azért ezt is vizsgáljuk, hogy nem rendszer szintű, de vannak ilyen esetek, és ők pedig nehezen tudnak ebből kilépni, ebből a hátrányos megkülönböztetésből. Tehát van egy lelki háttere is a romaságnak, ha lehet így fogalmazni, mivel dolgozni kell. És hogy a szociális munkások vagy a segítők ezzel foglalkoznak, de közösség lenne az igazi, akár a keresztény közösség, amely tudnának segíteni. Erre vannak is példák, a cigánypasztorációról is készítettünk kutatást, és a cigánypasztorában látszik, ráadásul a COVID-vírus közepén online kérdeztük meg a a plébánosokat és a cigány pasztorációban dolgozó világiakat, hogy mit gondolnak, hogy milyen a lelkiállapot a roma közösségeknek, hogyan tudják elérni a roma közösségeket a COVID idején, és látjuk azt, hogy megnőtt a... Tehát nem az, hogy csökkent és nem érik el a roma közösségeket. Terepen voltak a kollégák, a cigánypasztorációs kollégák és a plébánosok is, és megnőtt az igény a lelki segítség iránt. Hát, hogy látjuk azt, hogy van erre igény, és hogy keresik Jóistent a roma közösségek is, hogy azokkal a lelki problémákkal, amik ezt szembennek, vagy éppen a közösség átalakulásával, mert is beszélhetünk, hogyan tudják megélni a saját problémáikat, és hogyan tudnak ebből segítséget kapni.
Igen, az egyházak egyre több olyan nevelési, oktatási intézményt is működtetnek, amelyek éppen a rendkívül hátrányos helyzetű, vagy a romák által sűrűbben lakott településeken vannak, és valóban nagyon jó tapasztalatok vannak, hogy érzékenyen tudnak a roma kultúrára, a lelki állapotra, vagy azokra az igényekre reagálni, és azokat biztosítani, amilyen körülmények között ők jól érzik magukat, amelyikben egyúttal integrációról is beszélhetünk, tehát itt ezek nem kizárólagos roma intézmények, óvodák, iskolákról beszélünk, kollégiumokról, hanem valóban a többségi közösségi csatlakozás a roma közösségek között is megvan.
Hogyne? Az egyháznak nagy szerepe van, és volt mindig is a roma közösségeknek a fejlesztésébe, vagy az, hogy mellettük legyen és segítse őket. Ismerjük olyan plébánosokat, akik már 50 évvel ezelőtt is élejártak, és nem tudva lévő, de mi kutatásokkal igazoljuk, hogy az idős gondozásban is az egyházak ott vannak. És ha bár kevés roma éli meg a nyugdíjas korosztályt, vagy a kort, De aki megéli, az nyugdíjas, és vagy otthon van, családjával, és még a legkevesebb része, az pedig idősek otthonában van, és sok olyan idős van, aki nem tudja ezt megfizetni, hiszen nem volt kellő munka, viszonya is kicsi a nyugdíja. Azok nagyon sokan egyházi fenntartású idősek otthonában vannak. És volt olyan idősek otthonában, volt idős kutatásunk is, idős roma kutatásunk, ahol kvázi ilyen roma idős otthon jött létre. Vannak nem romák is, de több a roma. Ez a terület adottságokban adódik, hiszen azon a településen sokkal több a roma ember. És olyan közösség van, beléptem én is, hogy ott szólt a cigányzene, a közösség együtt volt, cigányok vagy romák, kettő felválva használom, és a közösségi, a roma közösségben is vannak, akik szeretik a roma kifejezés, van, akik a cigányt használják, hogy a hallgatók értsék, hogy miért a kettőt használom. Ennek sokkal bonyolultabb lenne, egy egész műsort kéne rászánni, elmagyarázzuk, hogy mi ennek a nyelvészeti, vagy éppen a politikai, vagy a társadalomtörténeti háttere, de most legyen annyi elég, hogy a közösségek mind a kettőt elfogadják. Szóval itt az idősek otthonában roma emberek egymással dolgozva, roma időseket segítve az egyház támogatásával tudnak benne lenni és dolgozni. Nagyon jó volt látni ezt kutatóként. Ez egy igény, és erre válaszolt az egyház, de ugyanilyen igény volt az, hogy a roma fiatalok, akik nem feltétlenül hátrányos helyzetűek már, de mindig segítségre szorulnak, és egyetemre készülnek, vagy egyetemen vannak, roma szakkollégiumokban lakjanak, éljenek, és kapjanak támogatást, az egyházak erre is reagáltak, és már több mint 10 éve működnek.
Hogyan?
Ilyen intézmények.
Hogyan tudja az egyház támogatni a roma szakkollégiumokat?
Elsődlegesen a épülettel, ahol laknak a fiatalok. Nagyon nagy probléma az egyetemre kerülésnél az, hogy hol lakjon valaki. Nagyjából vidékről jönnek, és az egyetem városokba tanulnak. A lakhatás az egy fontos szükséglet a fiataloknál. Persze, az meg kevés lenne, mert akkor összefognak a fiatalok, és többen együtt laknak egy albérletbe. Sokkal többet tud adni egy roma szakkollégium. A szakkollégium maga nem csak lakhatásról szól, hanem közösségről, szakmai segítségről, akár itt az egyetemi órákra gondolhatunk abba, ahol tehetségesebb a fiatal többet kapjon, vagy ahol nem elég a tudása még, ott fejleszik azért, hogy átmenjen a vizsgákon. De mellett az idegen nyelvtanulás is egy nagy kihívás. Ma már diploma kell, diplomához nyelvvizsga kell, és a közoktatásban nem tudják többségében megszerezni ezek a fiatalok a nyelvvizsgát. Az egyetem időszak alatt szükséges megszereznünk ezt, és a roma szakkollégiumokban térítésmentesen kapnak nyelvoktatást. És ezzel a segítséggel, a támogatással megszerzik a nyelvvizsgájukat, és így a diploma is a kezükbe kerül, hogyha államvizsgáznak és dolgozatot megírják. Tehát nagy segítség ez, és persze a közösség az, ami megtartja őket, és az iskolai lemosodásukat is csökkenti. Ez nagyon komplex, nagyon jól kitalált rendszer, ami azt gondolom, hogy több száz olyan fiatal tudott már kibocsájtani az elmúlt 10 évben, akik a munkaerőpiacon boldogulnak, példaképekké válnak, és a roma értelmiséget jelentik, meg majd jelenteni fogják sok esetben a következő időszakban.
Mi a helyzet az ösztöndíjakkal? Tehát egyfajta megélhetés, napi megélhetési összegre is szüksége van a fiataloknak a lakhatás.
Köszönöm a kérdést, mert ezt kihagytam, és ez nagyon fontos, hogy ösztöndíjat is kapnak ezekben az intézményekben, nem is keveset, és persze még ehhez kell dolgozniuk, vagy más ösztöndíjakat találniuk, de nagy segítség számukra, hiszen többségében még hazadnak, nemhogy otthonról várnák a támogatást. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része a szakkollégiumoknak. De van persze más ösztöndíjrendszer is, amit a kormányzat tart fent, itt az útvaló program, jó, ha tudnak a hallgatók erről, vagy más civil szervezeteknek is vannak ösztöndíjprogramjaik, amik szintén segítséget tudnak jelenteni.
Következő kérdésem az lenne, hogy a diplomázott, mert ugye beszéltünk a szakképzésről, azok a roma fiatalok, akik diplomához jutnak, követitek-e valamilyen módon a kutatásokban az ő életsorsukat, és hogy mi a tapasztalat ebben, hogy ők mennyire tudnak utána a saját közösségük, vagy a roma társadalmi felzárkózás ügye mellé állni, vagy egyszerűen beolvadnak a társadalom közösségi életébe, és ne, utána már nem annyira fontos számukra a roma kapcsolódás. Mi ebben a tapasztalat, hogy milyen mozgás, milyen változás van most ebben?
Ebben a kérdéskörben személyesen is érintett vagyok, nem csak kutatóként. Én vezettem 7 évig roma szakkollégiumot, és láttam, végigkövettem, hogy a fiatalok merre mennek, ha végeznek. Aztán kutatóként is kutattam, felmértem azt, hogy a roma fiataloknak milyen a családtervezés és párkapcsolati vagy gyermekvállási hajlandóságuk. Tehát erről van kutatásunk is, erről készül egy kutatás. És látjuk azt, hogy a fiatalok ugyanazt szeretnék, mint mindenki más. Diplomát szerezni, családot teremteni, családot létrehozni egy fiúra, egy lányjal, ellenkező neműekkel leginkább, amit értünk mi, és gyereket nevelni, és jól élni. Tehát persze ez általános, de azért vannak, ha tizeláljuk az eredményeket, akkor látjuk azt, hogy ők furcsa mód, vagy nem tudom, hogy mit gondolnak a hallgatók, de kevesebb gyermeket szeretnének, vagy hasonlót a diplomás roma fiatalok, mint a diplomás nem roma fiatalok. Tehát, hogy ők már azt látjuk, hogy ez a kettes átlag körüli, tehát egy családba két gyermeket vállalnának legalább, de inkább többet, vagy arra vágynak, vágyott gyerekeik, azok kettő nincs többek a fiataloknál, a magyar átlagban. A roma fiatalok kicsivel alatta vannak ennek. Tehát, hogy ők már nagyságban jöttek fel a többségében, ők kevesebbet akarnak. Kíváncsi ezek majd 10-15 év múlva, amikor ezeket a fiatalokat majd megnézzük, hogy valóban már akkor 35-40 évesek lesznek, mennyi gyereket sikerült vállalniuk. Most ezt összehasonlítani, mert hiszen vannak eredményeink hasonló korcsoportban lévő nem romákkal, ott picit alacsonyabb, tehát a romáknál alacsonyabb a vágyott gyerek, de tudjuk jól, hogy a mintakövetés és az, hogy milyen családból jött, az befolyásolja nagyban majd azt, hogy mennyi gyereket vállal, vagy vállalnak. Azt is láttuk, hogy ugyebár a szakkollégiumokban vannak, ezt is fontos megemlíteni, romák és nem romák is. Többségében romák vannak, de akik hárászorultak, vagy szegényebbek, azokat is támogatják. És megkérdeztük azt is, hogy azok a nem roma magyar fiatalok, akik benn laknak ezekben a szakkollégiumokban, számukra fontos a származás. Ugyanezt megkérdeztük egy pár kapcsolatban, megkérdeztük a romáktól is, és többségében nem fontos a származás. Tehát az fontos, hogy valaki megbízható legyen, teljesen megértse a saját problémáit, ezekre tudjon válaszolni. Tehát alapvető párkapcsolati jellemzőket soroltak fel, és a származás az a legutolsók között volt. Tehát innen is látszik, hogy ez a problémások, vagy problémának hitt dolog, ez nem annyira probléma, amikor egy közösségben együtt vannak a fiatalok, romák és nem romák, ott sokkal több, sokkal fontosabb tényezők játszanak szerepet a párválasztásnál.
Igen, hát ez korábban nem így volt, mert korábban azért általában a roma vagy cigány társadalmi csoportokon belül voltak főleg a házasságok és a párkapcsolatok, meg voltak persze vegyes kapcsolatok, házasságok, de akkor ezek szerint már ebben is vannak változások.
Vannak, főleg azért, mert a társadalmi mobilitásban már azért a fiatalok kikerülnek ezekből a hagyományos közösségekből, vagy már bele se születtek. Tehát itt egyértelműen látszik, hogy a kínálati piac az kitágult, hiszen nem csak abban a kis falu közösségben vagy település közösségben vannak, hanem egy egyértelműen világot látott közösségben, meg fiatalok, akik már tudják találni maguknak a saját párjukat. Ez jó kérdés, mert most visszaemlékszem, vegyes házasságra is emlékszem, de több volt a roma szakkollégiumokban a roma-roma házasság, mert többen is vannak mondjuk a romák ezekben a roma szakkollégiumokban, sok már gyerekik is vannak azért, akik elsőnek 10-ben, 11-ben kezdték el az egyetemet, és utána beléptek 11-től a roma szakkollégiumba, azok már most 30-on túl vannak. És ők már házasok gyerekkel rendelkeznek, tehát hogy ott benn megtalálják a maguknak a párjukat, akkor nagy valószínűséggel roma lesz, mert többen vannak, de ha egyetemről választanak, vagy más baráti körből, akkor jó kérdés, akkor lehet éppen nem roma is, de nem a legfontosabb ezeknek a fiataloknak, akik a társadalmi mobilitásban elértek már egy elég szép eredményt, és nem maradtak otthon.
Ez nekem egy kicsit azt is üzeni, így a háttérben, hogy közben azért a többségi társadalom is változott ebben a társadalmi felzárkózási szemléletben és az integrált oktatásban és azokban az érzékenyítő és a roma társadalom felé jobban nyitó szakpolitikáknak köszönhetően, hogy a többségi társadalom is elfogadóbb és nyitottabb arra, hogy egy vegyes házasságot vállaljanak a fiatalok, és valóban ne az legyen a meghatározó, hogy ki milyen származású. Itt persze a kulturális tradíciók meg hagyományok is színesítik a családi életet, és az jó, hogyha ezek összeegyeztethetők.
Ahogy említettük, itt régebben is voltak vegyes házasságok. Talán több konfliktus lehetett a sógoroknál, vagy éppen a anyósnál, apósnál. Most is vannak vegyes házasságok, de már nem annyira fontos szerintem a származás, és a szülőknél se fontos annyira, hiszen látják azt, hogy hasonló tanulmányi háttérrel rendelkező fiatalok, hasonló érdeklődéssel együtt akarják folytatni az életüket. És majd, hogy nem lényegtelen sok esetben, hogy most milyen származású egyik vagy a másik fiatal. Persze, de alkalmazkodni kell, vannak kulturális különbségek, nagyon, de több hasonlóság van. És ez megkönnyíti az együttélést. Az jó kérdés, hogy melyek azok a tényezők, amiket erősíteni kell, hogy ez még jobb legyen, hogy még több, tehát a konfliktusoknál még kevesebb legyen az összetűzés ezekben az esetekben, de azt gondolom, hogy a közbeszéd, a programok is mind arra felemelnek, hogy ezek már nem problémák, és hogy ezekkel lehet normálisan együtt élni.
Ebben a nagyon színes beszélgetésben még egy téma gondolat jutott eszembe. Mi a helyzet a Kárpát-medencében, vagy akár Európában a roma fiatalokkal, vagy akár a középkorú korosztállyal? Tehát van-e a kutatási témáitok között nyilván nemzetközi kapcsolatokat, vagy szakirodalmat is áttekintetek? Mik a esetleg, ha vannak ilyen témák, akkor összehasonlítva a magyarországi helyzettel, hogy látjuk magunkat Európához, vagy a Kárpát-medencei cigány szervezetekhez, vagy cigány családokhoz képest?
Mint említettem, azt mondtam, hogy az elmúlt időszakban nagyban javult a roma családoknak a helyzete. Ha ezt közép-európai, kelet-európai, vagy akár össze-európai szinten nézzük, akkor még jobb a helyzet. A roma szakkollégiumok azok nem, hogy Magyarországon, hanem a világban egyedülállók, hiszen ilyen kezdeményezést nem igazán látunk máshol. Ugyanez igaz a felzárkózás politikai eszközével, ilyen komplex felzárkózás politikát nem sok országban látunk itt Kelet-Európában, vagy Közép-Európában, és ennek látjuk az eredményeit a roma szakkollégiumokban, tanodákban, vagy más olyan munkaerőpiaci programokban is, ahol a roma emberek kapnak lehetőséget, és fejlődnek együtt a világgal. Persze nem egyszerű helyzet, mert a nagyon nehéz terepen lévőknek, tudom, egyszerű, nem tanult embereknek, akik ott vannak, azt látják, hogy nehéz nekik megélni. Azt látják, hogy minden nap nagyon keményen kell azért dolgozni, hogy megéljenek. De a beszélgetés után, vagy közben azért felsejlik bennük, hogy elmondják, milyen pozitívumok vannak a gyerekkorhoz képest. Tehát, hogy ezeket látjuk, ha így követjük, de napi szinten nem gondol bele az ember abba, hogy ebben a nehézségek közepette mennyi javulást ért el a generációkon átívelő, ha a családot megnézzük, a családnak a fejlődése, és mi ezeket látjuk számokkal, de sokszor statisztikát nehezen hiszik az emberek, mikor benne élnek egy problémás helyzetben. És persze a statisztika is, főleg hátulokat nézzük, csalóka lehet, hiszen vannak benne nagyon jól élők, meg vannak benne rosszul élők, és a kettő közötti átlag lesz az, amit mi mondunk, ami érdekes tud lenni a hétköznapi ember számára. Ezért is szoktuk azt csinálni, hogy lemegyünk olyan terepre és olyan helyszínekre, ahol a legrosszabb helyzetben lévőket nézzük meg, és hogy ők hogy élik meg ezeket az élethelyzeteket, és nekünk is nagyon. Én egy autentikus roma közegből jövök, mondhatom azt, hogy hátrányos helyzetből, de nekem is sokszor megterhelő az, amit ott látok és tapasztalok. Azamellett, hogy óriási fejlődést ért el a felzárkózás politika az elmúlt évtizedben, de látjuk ezeket a problémákat, és erre válaszol mondjuk a felzárkózó települések program, amely a legszegényebbek településre megy le, egyházak bevonásával, és próbálnak ezekre választ adni. De látjuk, hogy ez nem az elmúlt 30 év problémája. Ez több száz év problémája is tud lenni. Ezek az integrációs folyamatok, ez nem most kezdődtek, és ne várjuk azt, hogy a következő 2-3 évben ezek be is fejeződnek egy integrációval. Látni, hogy ezek hosszú távú projektek, hosszú távú folyamatok, amelyeknek az iránya jó. És ezt kell folytatnunk ahhoz, hogy a felnövekvő generációk, akik most bekerülnek az iskolába, azok elvégezzék, szakmát szerezzenek, és az ő gyerekeik majd még tovább tudjanak menni, még többet tudjanak elérni. Na azt látom, hogy ehhez megvannak az irányok, megvan az akarat is, mint roma, mint a támogatói oldalról. Ez fontos, hogy romák is, tehát lássuk azt is, hogy romák is akarják ezt. Nem csak a többségi társadalom akarja ezt. Mindenki ugyanazon a céllal van ebbe benne, és az eszközök, a kommunikáció az a más kérdés, hogy hogyan alakul. Ott néha vannak súllódások, de ezeket át lehet hidalni, és én azt látom, hogy meg bízom, hogy ebből jó eredmények jönnek majd.
Nagyon szépen köszönöm Antal Istvánnak, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért kutató központnak a beszélgetést, és ez a téma azt hiszem, hogy a jövőben is nyitott lesz a hallgatók számára. Keresztény Kutatók című sorozatunkban hallottunk beszélgetést, és nagyon jó egészséget és kiváló szakmai sikereket kívánok a további munkádhoz.
Köszönöm szépen a meghívást, és ugyanezt kívánom a hallgatóknak.
Köszönöm szépen.
Mária Rádió. Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallják.